Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai témánk, hogyan élünk szépen nehéz gazdasági helyzetben. Nehéz gazdasági helyzetben van a világ, Európa, az EU, s benne Magyarország. Ma nem gazdaságtudományi előadást szeretnék tartani, hanem közös gondolkodásra hívni kedves minnyájukat az említett témában. Hogyan élhetünk szépen? Ez minnyájunkat érint, s messze túlmutat a gazdasági elemzésen, közös gondolkodásra és cselekvésre hív minnyájunkat. Minden ember szép és boldog életre vágyik, mindannyunkat boldogságra hív a Jóisten. Mit tehetünk közös utunkon? Az első kiinduló pontunk a világ gazdasági újrafelosztásáért folytatott küzdelem. Ezt már máskor is érintettük, de a gondolatmenethez ma is szükséges. Három centrum van ma a világban gazdaságilag, az USA, Kína, Oroszország. Ezek a legnagyobb központok és egymással rivalizálnak, és a világgazdasági szerep újraelosztásáért küzdenek. Európa súlyos hanyatlásban van. A világkereskedelmi részarányokat is tekintve ezeket már korábban felsoroltam. A globalizmus számos pusztító jelenséget hozott a világba, és megközelítésnek sem jó, majd mindjárt kifejtem. Ennek helyébe a keresztény egyetemességet, keresztény univerzalizmus összekötő eszméjét szeretnénk állítani. A mai világban ki jár jól? Hát a sok háborúk finanszírozásával és a hadiszállításokkal. Elsősorban ugye a fegyvergyártók és kereskedők, másodszor ugye a bankok, a pénzügyi szektor egy része, jó része, és harmadszor a média sajnos annak a romboló hatásai nagyon érintik és sújtják az embereket, hiszen a tájékozódásban ma a média befolyás igen nagy. Mivel kell foglalkoznunk, mit kell fejlesztenünk? Hát ugye a korábbiakban már végigvettük a gazdasági fejlődés fő területeit, majd ezt ezután is megvizsgáljuk, és ha összefoglalóan szeretnénk a fejlődésről és sorsunkról beszélni, akkor melyek a legfontosabbak? Kérném szépen, ez önöknek már ismerős lesz, ugye az egészségügy, az oktatásnevelés, a tudomány, technika, innováció összefüggései, az infrastruktúra, ugye ezen belül kiemelten a közlekedés, hírközlés, kommunikáció, és végül ugye a környezetgazdaságtan. Na most egy keresztény, ökoszociális piacgazdaság sok mindenre választ tud adni. Egyébként ugye, hát mit szeretnénk az életünkben? Magunknak, gyermekeinknek, idős testvéreinknek. Hát egy jól működő egészségügyre van szükség, hogy az emberek jó egészségügyi ellátást kapjanak, egészséges nemzedék nőjön fel, és emberi méltó kezelést, bánásmódot és ellátást kapjon mindenki. Tehát az első, hogy egészséges emberek akarunk lenni, és kell, hogy erre törekedjünk. És a társadalomnak is ez a kiemelt feladata. Másodszor ugye a gyermekeinket, a jövendő nemzedéket okosnak, sőt okosságon túl bölcsességre, jó magatartásra szeretnénk bírni, hogy tartalmas életük legyen, és jól boldoguljanak a világban. A szó szép értelmében. Harmadszor ugye a tudomány és a technika csodálatos vívmányokat hozott a világba, évszázadonként egyre többet, a legutóbbi 100-150 évben pedig különösen felgyorsult a technológiai fejlődés és annak a bevezetése, az innováció. Ezek szintén az emberek javát kell, hogy szolgálják. Hát milyen jó a technika, a komputeren mennyi mindennek utána tudunk nézni, az okos telefonokon egyre több információ van, de nagyon-nagyon kell vigyáznunk, hogy a technika ne romboló eszköz legyen, hanem az életet építő, gazdagító, egyént, családot, nemzetet jó információval, hiteles információval ellátó terület legyen, és az innováció az pedig lehetővé tegye, hogy a termelékenység kibontakozását elsősorban a munkát végző ember javára kéne elosztani. Hát ugye a bérhányad a szociális piacgazdaság kiépítésének jó korszakában, a második világháborútól 1973-ig a bruttó nemzeti termék értékéhez viszonyítva a bérhányad 50%-ról 60% fölé emelkedett, majd a 73-as olajválság, a többi olajválság és pénzügyi válságok után pedig újra 50% alá csökkent. Na most nagyon fontos lenne, hogy a kapitalizmus profit maximalizálása helyett egy laborizmus, azaz az élő munkát megbecsülő és megfizető bérrendszer és nemzeti jövedelem elosztás legyen. A legszociálisabb piacgazdaság az, ahol a legkevesebb segélyt kell fizetni, mert mindenki a helyén van, a családban, az iskolában, a munkahelyén, és életének méltó befizetései után pedig egy értékálló, stabil, szilárd nyugdíjrendszerre van szükség. A kisgyermek gyakran mondja, hogy amikor az édesanyja elköszön, hogy el kell menni munkába, kenyeret kell keresni. És egy 3 éves kisgyerek mondta, nem kell kenyér, maradj itthon. Ezt talán mindennél jobban mondja a gyermeklélekben és az emberi lélekben ott lévő vágyat a személyes kapcsolatok iránt a családban. Olyan szép az, ha mesélnek a gyermeknek, és az olvasott mesét tovább is szőni saját gondolatokkal, hogy pozitívabb, még pozitívabb tartalom legyen, és akkor a gyermekek lelkifejlődése egyben egy jövendő, boldog gazdaság, na most nem GDP-ben számolva, de annak is ennek az alapja lehet. Na most kérném szépen, ugye az állam és a feladatai egyre nőnek. Ebből következik, hogy ugye a sokat emlegetett washingtoni konszenzus, az valójában New York-i Wall Street-i bankok és multik és az őket kiszolgáló szervezeteknek a diktátuma. 3 pontba foglalták szokás összefoglalni, ugye liberalizmus, dereguláció és privatizáció. Na most kérném szépen, a liberalizmus éppen korunk bonyolult viszonyai között nem áll fenn, ugyanúgy, mint ahogy rögtön kifejteném, hogy a szabad piacgazdaság is a jelenkorban ebben a formájában illúzió. Tehát a liberalizmus több negatívumot hozott, emberileg is, gazdaságilag is, mint pozitívumot. Ez számos adatsoron át bizonyítható. A második a dereguláció. Hát éppen, hogy látjuk, hogy egy űrrakéta fellövéséhez, űrhajó fellövéséhez is mennyi előkészület, szabályozás, mérés, egyéb dolgok kellenek, ugyanígy a gazdaságban is, tehát a dereguláció az egy bizonyos túlszabályozás indokolt racionalizása, az indokolt lehet, de általános dereguláció semmiképpen, sőt ellenkezőleg az állam, a közfeladatot ellátó szervek szabályozó szerepe és jelentősége egyre növekszik. A harmadik tényező a privatizáció. Hát kérem szépen, megvan, ami privatizáltan, profitorientáltan jól működtethető, de nagyon sok minden nem, és egy általános privatizáció az valójában a rendszerváltás után és az EU belépések után is Kelet-Közép-Európában különösen nagyon sok kárt okozott. Arról nem is beszélve, ugye, hogy miért van az, hogyha egy ország a gázművét eladja egy másik ország ugyancsak állami gázművének, akkor a külföldi állami tulajdon miért működne jobban, mint a magyar. Ráadásul fix profitot garantáltak, hát egy piaci rendszerben önmagának mond ellen, ha a köz a megtermelhető nyereséget eleve garantálja. Na most kérném szépen, ugye ahhoz is hozzá kell szólni, hogy a szabad piacgazdaság, úgynevezett idézelben szabad piacgazdaság, csak akkor működhetne, ha a keresletkínálat tartós lényegi egyensúlyban lenne. De ugye ezt éppen, hogy a monopóliumok, oligopóliumok erőfölénye, hol kínálati erőfölény, hol pedig a keresleti oldalon egyoldalú erőfölény és diktálás jelenik meg. Hát a kínálati oldalon ugye a vevő kiszolgáltatott az olajárnak, az energiaárnak, az oligopol szolgáltatások árainak, a keresleti oldalon pedig a kistermelők hordozzák az időjárásnak a nehézségeiből fakadó bizonytalanságok a nagy részét, a betakarítás nagy részét, a termelési költségek növekedését, míg a felvásárlók ugye nagyon gyakran tőkerős felvásárlók nyomott árakat tudnak elérni, és a nyers termékeket irreálisan alacsony áron vásárolják fel. Ugyanakkor az egész mezőgazdaságban keletkező jövedelmeknek a 80%-a a nagy feldolgozó cégekre és a kereskedelemre esik. Hát azt hiszem, hogy ezek beszédes tények. Na most, ha tovább megyünk, ugye a sokat emlegetett 5 Maastrichti kritérium, ugye a Maastrichti szerződés a pénzügyi stabilitásra vonatkozott. Hát ezt jelenleg gyakorlatilag egyetlen egy ország se tudja betartani, az Európai Unióban Luxemburgot és néhány mini államot kivéve. Ugye arról van szó, hogy az infláció a 3 legalacsonyabb ország átlagát legfeljebb 1,5%-kal haladhatná meg. Tehát ha nő a stabilitás, akkor növekednie kell a pénzügyi stabilitásnak a többi országban is. Ez ma nem történik meg, sőt, a Közép-Európánál, Magyarországnál nagyobb inflációt találunk a nyugat-európai országok többségében és Dél-Európában mindenütt. A költségvetési hiány, államháztartási hiány, ugye nagyon sokat emlegetik, ez legfeljebb az éves bruttó hazai termék 3%-a lehetne, ehelyett a legtöbb országban, nyugat-európai országban is messze 5% fölött van. Ha hiány van, éves hiány, ugye akkor ez összeadódik, sőt kumulálódik, ugye ebből következne a harmadik kritérium, ugye az adósságállomány. Az adósságállományra vonatkozóan azt írnák elő, hogy soha nem lehetne több, és ne legyen több az összes adósságállomány, állami közületi adósságállomány, mint az éves bruttó hazai termék 60%-a. Ehelyett a felhalmozott adósság Ausztriában 87% volt, Németországban átlépte a 100%-ot, Magyarország állami adósságállománya 73-ról 78%-ra nőtt, de ki gondolta volna még néhány évvel ezelőtt, hogy Ausztria, Németország nagyobb adóssággal fog küzdeni, mint Magyarország. Olaszország adata 150% fölött van, Görögországé pedig 180% körül. És az ötödik utolsó kritérium, hogy az euróövezethez való csatlakozás. Az euró bevezetés előtt 2 évvel rögzíteni kell az adott nemzeti valuta árfolyamát, és ezen nem lehet változtatni többé, fölértékelni se szabad, de leértékelni sem. Hát ezek a kritériumok, amelyeket nem igazán tartanak be. Na most kérem szépen, a világgazdaság növekedése és egyensúlyának összehangolása nehéz, mert véges földi erőforrásaink vannak. Meg kell különböztetnünk ugye a megújuló és a meg nem újuló erőforrásokat. Gondoljunk arra, a meg nem újuló erőforrások több 100 millió éven át keletkeztek, és az emberiség 2-300 éven belül elfogyasztja azokat, amelyből már a nagyobbik rész el is telt. Mindez fölveti, és a jövőre vonatkozóan mindenki számára fontos, ugye, egyéni életünkben, társadalom életében, nemzet és a világgazdaságban is, a reál és a pénzügyi szféra viszonya és válsága. Hát a reál szféra ugye azt jelenteni a jó reál fejlődés, hogy értékesebb áruk, termelékenyebb előállításban, jobb elosztásban, az emberek javára termelékenyebben lesznek előállítva. Hát nagyon jól tudjuk és látjuk a mai világgazdaságban, hogy a reál szféra nagyon gyakran nem csak hogy lemarad, de pusztul a pénzügyi szféra pénzügyi buborékával, luftballonjával szemben. Hát ugye a reál szférában a legfontosabb károk, ugye, ez is összefügg a pénzügyekkel, az adóelkerülés és az adóparadicsomokba való kimenekítése a pénzeknek. Hát ez kérem szépen nagyon-nagyon sok országot sújt, a legnagyobb mértékben Kelet- és Közép-Európát, benne Magyarországot is. Az adóelkerülés nyomán keletkező veszteséget mindnyájan a társadalom mi fizetjük meg. Tehát azért itt a nemzetközi szabályozásban és ellenőrzésben és megakadályozásban nagyon sok potenciál rejlene. Annál is inkább, mert az Európai Unión belül is van 2 ország, amely adóparadicsomnak számít, Luxemburg és Ciprus. Na most a pénzügyi szférában pedig ugye a jövedelmezőségnek arányosnak kellene lennie a valódi termelékenységgel, tehát nagyon rossz az, ha a pénzügyi szférában spekulációval elérhető jövedelmek nagyobbak, mint a reál szférában kemény munkával elérhető jövedelmek. Ezt is állandóan újra és újra fel kell vetni, és ez irányba lépéseket kellene tenni, mégpedig az iránt, hogy a megtakarítónak megérje megtakarítani, és a kisembernek a megtakarítása méltó kamatot kapjon, hát nagyon gyakran nem kap semmit, nemhogy reál kamatot, de nominálisan is nullához közeli kamatot, és ha hitelt veszünk fel, akkor pedig az infláció többszörösét kell kifizetni évente, ugye a teljes hiteldíj mutató az a törlesztés és az egyéb illetékeket jelenti. Na most, ha az infláció fráta háromszorosánál is több, de nagyon gyakran ugye 25-30%-os hitelkamatokat is kínálnak reklámokban a tévében, hát akkor ezeket lehetőleg kerülni kell. És a felelősségteljes gazdálkodás az azt jelenti, hogy a hajtsátok uralmatok alá a földet, ezt helyesen értelmezzük, nem a kirablás szerint, hanem úgy, hogy az Istentől kapott ajándékkal, természeti kincsekkel, a teremtő teremtményeivel jól bánunk és jól gazdálkodunk, és az emberek egymáshoz való viszonya pedig olyan legyen, hogy egy konstruktív társadalom jöhessen létre. Tehát az atomizálódás éppen a kapitalizmus idején, immár 150 éve, de felgyorsuló ütemben, ugye a gőzgép elterjedésétől különösen sok-sok negatívummal járt. Az idő különleges érték. Jól felhasználva meglévő, sőt gyakran kevesebb anyagi fogyasztással boldogabbak lehetünk. Na most, hát az idő felhasználása, ugye valójában jó felhasználása valójában azt is jelenti, sőt jelentenie kell, hogy a lelki, erkölcsi, szellemi dimenzió megerősödik a gazdaságban. A felemelkedés kulcsa a lelki, erkölcsi, szellemi megújulás, és az országok versenye a jövőben ezen múlik, ezeken dől el. Vagyis az anyagi, pénzügyi gyarapodás az nem önmagában megalapozója a lelki, erkölcsi, szellemi felemelkedésnek, hanem fordítva, csak ezek révén, lelki, erkölcsi, szellemi felemelkedés révén stabilizálható egy becsületes anyagi, pénzügyi gazdaság. Arany János ugye a költészetben olyan szépen fogalmazza meg, legnagyobb cél pedig itt a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Hát a Mária Rádió nagy hallgatói családja, erre igyekezzünk, megvalósíthassuk életünkben, családunk boldogságában, szabadidőn jó felhasználásában. Kérem szépen, több mint 100 éve, ugye 1917-ben írta Oswald Spengler a Nyugat alkonya című művét. És ugye ennek egyik alapgondolata végigvonul a művön, hogy a kultúra az jelenti, annak a fejlődése, kiteljesedése jelenti a felemelkedés tartósan. Egy ország és egy kultúra, ha felemelkedik, akkor jobb életet biztosíthat az embereknek. És ezzel nem szembeállítja, de mégis összehasonlítja, összeveti a civilizációt, amikor ugye a technológia, technika eredményeképpen gombokat nyomogatnak az emberek, de ha rosszul választanak, mint például a média, akkor az időt elpazarolják, és a civilizáció valójában kultúra nélkül inkább romboló erővé válik, tehát amikor a kulturális felemelkedés az évszázadok során átadja helyét a kultúra hanyatlásának és a civilizáció hanyatlásának, akkor az egyben az adott társadalmak hanyatló korszakát is jelenti, hát ezt mutatta ki, és mint egy 200 éves távlatra vonatkozóan nagyon sok következtetés vont le Spengler a Nyugat alkonyában. Tanulságos, de egyben elgondolkodtató, de egyben szomorú olvasmány is. De hát éppen a szomorúságok legyőzésén, a felemelkedés megteremtésén és az egyénleg jó, becsületes, tisztességes és értékes munkám van a hangsúly. Na most, hát ugye ezzel szemben áll a háború és az erőszak, amin mindenki veszít, és ugye az a lényege most már egyre inkább, hogy ki tud több kárt okozni a másiknak. Na most hát ez közgazdaságilag értelmezve egy elborzasztó jelenség, de a mindennapi életünkben is, hiszen ha egy ország 5%-nál tartósan többet költ a fegyverekre, az az elmúlt évszázadokban mindig háborút és előszakot jelentett. Tehát aki tud több kárt okozni helyett, ki tud több gazdaságilag értelmes, kölcsönös együttműködésen alapuló összefonódást teremteni, ahol mindenki win-win nyerő szituációban van, vagy lehet. Úgyhogy a gazdaság egy bázis, nem öncél, hanem egy bázis egy jó élethez. Ez a mi életünkben is, ha jól gazdálkodunk, hogyha a gyermekeink arcán megjelenő öröm, az unokáknak a felemelkedése, gyarapodása, ez mind-mind akkor jele annak, hogy jól vagy rosszabbul működik. A gazdaság nem a GDP-nek és a kimutatott alapmutatóknak az összessége, hanem annál sokkal több, hogy milyen életminőséget tesz lehetővé, mint egy alap az emberi, családi, társadalmi kibontakozás számára. Egyetlen megjegyzés még a háborúk kérdéséhez, hogy a nemzetközi adatok szerint a támadó fegyverek leállítása több mint 500 millió ember teljes megélhetését, élelmezését, lakhatását, alapszükségleteit biztosítaná. Tehát, ha védelmi kiadásokat folytatnák az emberek, de a világban megszűnne a támadó fegyverek előállítása, akkor több mint 500 millió ember megélhetését biztosíthatnánk. Kérném szépen, Goethe azt mondta, olyan szépen mondja, hogy minden nap olvassunk el egy szép verset, nézzünk meg egy szép képet, és hallgassunk meg egy jó és értékes zenét. Hát kérném szépen, magam is és sok kollégámmal is igyekszünk együtt gyakorolni, mármint kiki otthon. Egy nagyon fárasztó nap után, egy lehangoló nap vagy frusztráció közepette, lapozzuk fel Mécs Lászlót, Reményik Sándor, Dzsida Jenőt és annyi más jó költészetet. Egy szép képet, hát ugye a napjainkban, az albumokban, illusztrációban megkeresni szintén nagyon jó, vagy este begépelve az internetre egy jó múzeum, Louvre, Prado, Vatikán nevét, kirándulást tehetünk fotelunkból is a szép képtárakban. És a jó és értékes zene pedig leginkább felhangolja az embert, mert mindenki saját lelkével rezonál rá. De csak értékes zenét hallgassunk, ne romboló zenét. A Gregoriántól Bach, Händel, Mozart, Beethoven, magyar zeneszerzőink közül ugye Liszt, Erkel, Kodály, és magam is nagyon gyakran a Kecskés Együttes gyönyörű, értékes, felemelő felvételei adnak megnyugvást és örömet az embernek. Hálás feltöltődéssel hallgatom mindig. Önöknek is javasolom. Több anyagi fogyasztásra gyakran nincs mód, de ha szépre koncentrálunk, mindig lehet szebben élni. Ady Endre egy szép versében írta, ugye, szépség, igazság, jóság, ó, jaj, be kelletek, hiszek Krisztusban, Krisztust várom, beteg vagyok, beteg. Hát ezt ne kelljen hozzátenni, de a Mária Rádió nagy családja, mindnyájan imádkozunk egymásért. Kérném szépen Európa keresztény gyökereiről és azok pozitív hatásairól, a múltkor már beszéltem, majd azt remélem, hogy Magyarország és Európa keresztény jövőjéről is beszélhetek egy későbbi adásban. Most annyit szeretnék emlékezetünkbe idézni, hogy a német-francia kibékülés és partnerség mérföldköve volt Adenauer és de Gaulle Reims-i találkozója a Reims-i székesegyházban, Szentmise keretében. Az Európa himnusz Beethoven 9. szimfóniájának örömódája hangjait tartalmazza, testvérlészen minden ember igaz vágyával. Az Európa zászlóról most annyit szeretnék csak összefoglalni, hogy tervezője korábban második világháborús koncentrációs táborból tért haza. Amikor felkérték az európai zászló megtervezésére, akkor egy belga városban a szűzanya szobránál feltekintett a kék égre. A zászló közepén a 12 csillag, a szűzanya feje feletti 12 csillagot tartalmazza, a kékék pedig a szűzanya édesanyai palástját, hogy a csillagkoszorús boldogasszony édesanyai szeretete vigyázzon Európára. Így tekintsük a zászlóra, és mondjuk el másoknak is a tartalmát. Óra et labora, imádkozzál és dolgozzál, kövessük a bencés útmutatást. Szent Ferenc jubilómi évében pedig immár 800 éve iránytünk és célunk, pax et bonum, béke és jóság. Mindnyájan életünkben ötszörös szeretetet valósítsunk meg, Isten szeretet, ember szeretet, család szeretet, haza szeretet és hivatás szeretet. Június Jézus szíve hónapja. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod földünkre, magyar hazánkba és mindnyájunk szívébe, szűzanyánk szeplőtelem, édesanyai szíve által úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen, a csendességre szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához írgalomért. Amen, 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 amen.
Szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.